A nyíregyházi Kun Alexandra 7 éves korában kezdett megismerkedni a csellóval. Mint mondja, szerelem volt első látásra, így a zeneiskola után a fővárosban tanult, majd pedig Miskolcon. Többször volt külföldi zenei tanulmányúton, így például Franciaországban, legutóbb pedig Spanyolországban járt, ahol nem csak fellépett, hanem hátrányos helyzetű zenei növendékeit is magával vitte, mert hogy Alexandra szívügye a zene mellett a nehéz helyzetben lévő fiatalok segítése. Pokrovenszky Gergely riportját hallják.
Beiratkoztam a zeneiskolába, mint minden jól nevelt gyerkőc az ikertestvéremmel, ő a hegedűt választotta, én pedig a zongorát. Az évnyitón oda jött a csellótanárnén, és kérdezte, hogy nem szeretnék-e mégis csellózni. Emlékszem, így néztem anyukámra, hogy mégis mi lehet az a cselló. Bementünk a csellóterembe, megláttam a sarokban a csellót, és azt mondtam, hogy nekem ez a szerelem.
Ugye rengeteget gyakoroltál. Hogyan jött a következő lépcsőfok?
Hát ugye elsősorban, ahogy mondtad, a gyakorlás az, ami szükséges, a kitartás. Azt szoktam mondani egyébként, hogy 80% gyakorlás, 20% tehetség. Nem minden a tehetség a mai világban. Középiskolát azt Pesten végeztem a Weidner Leó zeneművészetiben, ezután volt egy éves kihagyásom, majd egy rossz egyetemválasztás, és végül Miskolci Egyetemen kötöttem ki. Onnan mentem először életem első turnéjára, egy hónapos turnén voltam, Franciaországban voltam, és ott bejártuk Franciaországban. Napi két koncert, turnébusz, szállodák, nagyon élveztem.
Ezek a fellépések a mai napig megmaradtak, ha jól tudom.
Így van, igen, mai napig megmaradtak. Turnéra már nem szívesen megyek hosszabb útra egyébként, de 3-4 napos kis körutat szívesen teszek, akár Görögországban volt a tengerparton pár éve koncertünk, Németországban, és a szabolcsi szimfonikusokkal is itt a környező országokba szoktunk utazni.
A Zeneakadémiával milyen a viszonyod?
A Zeneakadémiára nem jártam, viszont akihez tanárhoz szerettem volna menni, Csurgai István tanárúrhoz, őt egy másik egyetemen találtam meg. Egy évig volt a tanárom, sajnos ő azután elhunyt. Majd még egy nagy kedvenc tanáromhoz jutottam el, nem kellett külföldre mennem, József Podoránszkihoz, aki egyébként nagy barátja, az én utána lévő nagy mesteremnek, így szoktam hívni, Klári nénit, Iván Klárának.
Mostanában, Alexandra, mennyit gyakorolsz így a csellózás terén? Mennyire tölti ki ez az életedet? Mert tudom, hogy főállásod is van, tehát egyre kevesebb időd jut erre. Hogy néz ki most a gyakorlás?
Változó sajnos. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap 3-4-5 óra, 6 órát gyakorlok, mint régen. Van, amikor 3-4 napig nem jutok hangszerhez, de most, hogy nyári szünet van, így azért a napi 2-3-4 óra hossza még belefér. Szeptembertől aztán meglátjuk, mert újra visszatér a tanítás az életembe.
Pendítsük még meg azt a holt először, amikor te leülsz és játszol a közönség előtt, hogy ilyenkor mi jár a te kis fejedben?
Gyermekkoromban nagyon izgultam, rengeteget izgultam. Kihatott a memóriámra is egyébként, mindig voltak memóriai zavarok. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy hát ők azért vannak itt, hogy zenét halljanak, de hát nekem szolgáltatnom kell nekik az érzelmeket, a hangulatot, és nem tudok jobban játszani, mint amilyen szinten vagyok. Tehát hiába akarok most jobb lenni, hogyha azt a 3-4 ütemet nem gyakoroltam ki, akkor az nem fog menni. És most már úgy megyek a színpadra, hogy szeretném nekik átadni azt az érzelmet, ami bennem van, hogy én hogy élem meg azt a zenét, amit a zeneszerző papírra vetett.
Esetleg hibák előfordulnak a mai napig?
Természetesen hibák mindig vannak, azt szoktam mondani, hogy nem vagyunk robotok, vannak azért hibátlan koncertek, és szerintem bátran szabad ilyet mondani.
Azt hogyan tudod esetleg a hibát menet közben egy-egy koncert alatt korrigálni, hogyha esetleg van?
Menet közben már nem törődöm vele. Az a jó, ha nem törődünk vele, mert ha azon gondolkodom, hogy ott most egy nagyot hibáztam, akkor továbbra is hibázni fogok. Nem szabad vele foglalkozni, majd utána, koncert után.
Legközelebb esetleg mikor láthatunk, tehát itt a megyében lesz esetleg, tervezel-e koncertet?
Esküvőim lesznek mostanában, most ezt szeretem csinálni, a nyáron főleg ezek fordultak elő. Aztán majd a szabolcsi szimfonikusokkal biztosan megint beindul a szezon, és akkor majd velük láthattok színpadon.
Mennyire szeretik ezt a műfajt?
Szerintem manapság divat a cselló. Szerintem azért, mert tudjuk, nem tudom, te is ismered biztos Hausert. Kedves párom ezzel fogadott, mikor megismerkedtünk, hogy ismered-e a Hausert, és sajnos közölnem kellett vele, hogy nem szeretem, nem a kedvencem is. Manapság mindenki csak így ismeri a csellót, hogy a Hauser. Pedig ennél több ez a hangszer. Ott vannak például a magyarok között is, Perényi Miklós, Várdai István, vagy vegyük a nagyokat, Jacqueline Dupré az én példaképen, vagy Jojoma. Több ennél a cselló, mint egy Hauser, és nagyon szép, nagyon divat, hogy a lányok lányok szép nagy ruhában, piros ruhában, ugye földigérő ruhában jól mutatnak a csellónál, de szerintem nem ez a lényege, hogy jól mutassunk a hangszernél.
Hanem,
hogy mit tudunk közvetíteni a közönségnek, hogyan tudjuk a tehetségünket kamatoztatni, hogyan tudjuk a technikát beépíteni a zenébe, mennyire vagyunk kitartóak és őszinték a hangszernél.
Mit tudsz te átadni, közvetíteni nekünk, mint közönségnek?
Szerintem mi a zenekarral el tudjuk varázsolni a közönséget, hogyha valaki odajön, és éppen magánéleti problémái vannak, vagy a munkából esett be, és épp leszorta a főnöke, akkor azt hiszem, hogy egy másik világba tudjuk őt repíteni, és egy másfél-két óra hosszára ő most innen el tud menekülni, meg álmodhat tovább, pozitív gondolatok felé sodorja a zene.
A csellódon most pendítsd meg egy másik hót, ez is nagyon fontos számomra, és szerintem számodra is. Ha jól tudom, te hátrányos helyzetű alapítványnál dolgozol, és nagyon sokat teszel a hátrányos helyzetű gyerekekért.
Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola a neve. Szimfónia Alapítvány néven jött létre. Pesten van a székhelyünk, Dr. Kuper András és Oravec György az alapítványnak a megálmodói, az iskola megálmodói, és 7 éve működik az iskola, én 6 éve vagyok tagja, most már 2 telephelyen is dolgozom, mind a kettőnek vagyok egyébként a vezetője is, és kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk. Nem az a célunk, hogy zenészeket képezzünk, persze az is, hanem hogy ne az utcán lógjanak, ne az utcán szívják a cigit, vagy drogozzanak, hanem legyen a jövőképük, meg tudják azt, hogy mi az, hogy egyáltalán hegedű, mi az, hogy trombita, mi az, hogy cselló, és vegyék észre azt, hogy van tehetségük, és nem kell nekik is közmunkából megélni, hanem célokat adunk nekik, vagy éppen adományokat. Egyébként én is szoktam adományokat gyűjteni, ha kell takarót, ha kell ruhát, ha kell cipőt. Például egy koncert során is a párom ott volt velem, ő látta, hogy egy kisfiú szakadt cipőben akar színpadra lépni, és fogta, és elvitte az egyik cipősboltba ott Pesten, és vett neki egy cipőt.
Hogy látod, ezeknek a hátrányos helyzetű gyermekeknek tényleg mennyit tudtál segíteni, mennyire fogadják meg a jó tanácsodat, és mennyire látják ezt az utat, amit te is képviselsz?
Mivel egyetemi éveim alatt kezdtem el tanítani igen fiatalon, így nehéz volt először velük a korkülönbség miatt. Volt, akivel nem volt olyan nagy a korkülönbség, és rájöttem, hogy a tiszteletüket nem megharcolni kell a tiszteletet, hanem ki kell vívni. Tehát játszottam olyan zenét, ami nekik tetszik, és hogy ezt hogy tanulhatnák meg. Így belecsempésztem a klasszikus zenét is. És akkor mondtam, hogy mehetünk koncertre, feléphetünk a Miskolci Nemzeti Színházba, mehetünk Budapestre, Presser Gábor koncerten jártunk. Hát ezzel tudom őket motiválni, hogy különböző helyekre eljuthatnak, ahová egyébként lehet, hogy a telepről ki sem tennék a lábukat.
Most pedig külföldre repítetted őket.
Így van, Madridban jártunk, júliusban 9 napot, Szejó nevezetű találkozón 17 országból voltak jelen gyerekek, egy hatalmas szimfonikus zenekarban játszhattak a lányaim, 3-14 éves lányt vittem az Avasról, fantasztikus munkát végeztek, egyébként embert próbáló próbákat tettek, mert napi 3-4-szer volt kiírva 3 órás próba. Tehát minket felnőtteket is megvisel néha egy ilyen próbahét, pláne őket a 40-45 fokban, de nagyon jól teljesítettek a lányok, nagyon ügyesek voltak, és most már van egy tanítványom, aki azt mondta, hogy ő csellista akar lenni.
Te, Alexandra, érzékeny típus vagy?
Én nagyon.
Most itt a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében mikor érintett meg egy-egy gyerek akár egy előadás kapcsán?
Az elején voltak könnyek, megmondom őszintén, mikor elkezdtem az első évben, mondták, hogy ez egy más, ez nem egy olyan zeneiskola, itt csoportosan jönnek a gyerekek, és tényleg volt olyan, hogy elsírtam magam, mert sírt egy kislány, hogy előző este anyukáját elvitték a börtönbe, vagy a testvérét nem engedik éppen haza, mert ő a 7. gyerek, és már nem tudják eltartani. Tehát kemény egy munka, azt kell, hogy mondjam.
Hogyha most egy pár évet előre látnánk az életedből, mit szeretnél elérni, hogy 5 év múlva beszélgetünk, akkor te miről szeretnél majd nekünk itt a rádióban beszámolni?
Remélem ugyanígy minél több koncertről, minél több növendékről, sikerekről, például most Olaszországba is készülünk egyébként, és hát még 32 éves vagyok, tehát szerintem gyermekem is fog születni, és valószínűleg férhez is fogok menni. Aztán lehet, hogy a következő években ez fogja majd kitölteni az életemet.
És hogyha munkáról beszélünk?
Ha munkáról, szeretnék akár saját saját iskolát nyitni, bár ez a 10 éves tervemben van, még van rá 8 évem. Reméljük, hogy már akkor ezt beszélgetnénk, hogy még van 2 év, hogy mi lesz, hogy lesz. Remélem, hogy Nyíregyházán, Szabolcs megyében is minél több hátrányos helyzetű gyerek meg fogja ismerni a zenét.
Én bízom benne, és abban is biztos vagyok, hogy te segíteni fogsz nekik, úgyhogy köszönjük szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és jó segítségnyújtás, jó csellózás neked.
Köszönöm szépen.
Hátrányos helyzetű fiatalokkal ismerteti meg a csellót és a zene világát a nyíregyházi Kun Alexandra. Célja, hogy ne kallódjanak el, hanem hasznosan töltsék az idejüket. Pokrovenszky Gergely riportját hallották.